Az innováció vidám.
Jó, nyugi, semmi.
Jó
hangulat.
A jövő építményeiről beszélgetünk mindjárt a Műegyetem építőmérnökeivel.
Rávezetek a következő kérdésünk.
Ez nagyon szépen köszönöm.
Ez a építőmérnökök beszélgetek, nem kell műsorvezető.
Ilyen jó hangulatban. Az innovációban az a legjobb, hogy az alkotónak élményt, a gazdaságnak lendületet, az országnak versenyelőnyt hoz, miközben akár az egész emberiséget előrébb viszi. Jós Andrea vagyok, a tudomány megszállottja. Az InnoSapiens a Műegyetem jövőformáló podcastje. Minden epizódban egy a tudomány, az oktatás és a gazdasági élet együttműködéséből létrejött hazai innovációt fogok bemutatni. Az újítások megismerésében pedig a BML szakértői segítenek majd. Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Ritter Ádámot, a Market csoporthoz tartozó Moratus Kft. Műszaki igazgatóját, Lovas Tamást, a BME építőmérnöki kar oktatási dékán helyettesét, és Jó Attillát, a Műegyetem hidak és szerkezetek tanszékének docensét. Üdv, uraim! Kezdjük is ott, hogy épület vagy építmény, és milyen lesz a jövő építménye. Attila.
Ugye összetett kérdés, ugye azért szeretjük mindig olyan módon reklámozni az építőmérnöki kart, hogy mi nem csak épületekkel foglalkozunk, hanem építményekkel. Van egy épített környezetünk, ez lehet a közműhálózat, vasúthálózat, útépítés, nyilván az épületek is beletartoznak, de mélyépítés, és hát ugye különböző szép hídjaink vannak, amik látványosan épülnek, úgyhogy hídépítés az egyik leglátványosabb üzletágunk, hogyha mondhatom így, és ezért használjuk inkább az építmény szót.
Kezdjük is akkor egy gyakorlati példával, a jelen a Komáromi híddal. Ehhez ugye, ha jól tudom, három országban készült az acélszerkezet, Csepelen szerelték össze, majd felúsztatták a Dunán a pályaszerkezetet, és ez már a jövő építkezésének számít a jelenben, ugye?
Mondhatjuk, igen.
Miért?
Igazából nem ez az újdonság része, tehát ilyen léptékű építkezések, acélszerkezet, hídépítések vannak országosan, nemzetközi szinten. Ami újdonság, hogy van egy olyan pályázatunk, egy 3 éves pályázat különböző céges partnerekkel, ahol megpróbáljuk nyomon követni ennek az acélszerkezetnek az életútját. 3D-s modellt építettünk, és már a gyártás során speciális méréseket végeztünk, maradó alakváltozásokat, belső feszültségállapotokat mértünk, erre véges elemes szimulációkat építettünk, és hegesztés szimulációkat, lemodelleztük az egész hidat, leszimuláltuk a hegesztését az egész hídnak, ez az, ami újdonság, és ezt felépítettük a 3D-s geometriai modelljét, ezt eltároljuk az összes információt, sőt, valós idejű kapcsolatot létesítettünk a híddal, van rajta mérőrendszer, ami méri az áthaladó autóknak a tengelyterhelését, ebből véges elemes szimulációt végzünk, és ugyanúgy meg tudjuk jeleníteni. Ez azért jó, mert előáll a hídnak az ikertestvére, ami nem a valóság, hanem egy digitális iker, és azon mindenféle információt meg tudunk nézni. Tehát, amikor dönteni kell a híd állapotáról, átmehet-e rajta egy nehéz jármű, vagy sem, van esetleg olyan károsodás, ami gondot okoz, akkor nem feltétlenül a valós szerkezetet kell megnéznünk. Nyilván azt is szemrevételezzük 5-10 évente, attól függ, hogy írja elő a szabályzat, de ott van a digitális mása, minden pontjában a hídnak ismerjük a feszültségeket, alakváltozásokat. Ez az igazi újdonság ebben az építkezésben.
És onnantól, hogy ez már a tervezési szakaszban, a nulladik pillanatban jelen volt, tehát mondjuk egy Széchenyi az nézett volna nagyon.
Hogy... Abszolút. És igazából ez újdonság. Nincs olyan piaci szereplő az országban, meg nemzetközi szinten, aki végig tudja ilyen módon kísérni. Nekünk mérnöki szempontból fontos ez az információ, már az acélszerkezet születésétől kezdve.
Mi az, ami az egyetem számára a legizgalmasabb kihívás ebben, amire akár a legbüszkébb vagy?
Az a jó ebben a projektben, hogy egy olyan építőipari digitalizációs innovációt valósít meg, ami teljesen újszerű. Ugye sokan szeretnek úgy gondolni az építőiparra, hogy hát ott állunk a betonkeverő mellett, és ez az építőipar meg az útépítés mellett, de manapság már nem. És ezzel szeretnénk vonzani a hallgatókat is, hogy itt is fejlett informatikai módszereket kell használni. Ez egy jó példa, ez a projekt erre, úgyhogy remélem példaként szolgál más szakterületek felé is az építőiparban.
Meg is kérdezem Ádámot, hogy ti már a mindennapokban így dolgoztok?
Attila mondására szeretnék először röviden reagálni, hogy ugye nagy értéke még ennek a modellnek, hogy adatunk lesz. Ugye az adatról mondják, hogy ez a 21. század aranya. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy ezt meg a többi hidat, nagy hidakat monitorozzák, és adat lesz, abból nagyon sok konklúziót lehet majd levonni, lehet bizonyos jövőbeli viselkedéseket determinálni, ezt majd vissza lehet csatolni a következő hídnak a tervezésébe. Ugye hídépítésben szerintem mindig is előjártunk, vagy ott voltunk szerintem Európa vagy a világ élvonalában, gyönyörű hídjaink vannak. Én inkább épületek építésével foglalkozom. Az építményekben leginkább az utóbbi 10 évben mondhatjuk azt, hogy épültek olyan nagy stadionjaink, vagy például most épül a MOL-nak a toronyháza, amik már európai léptékben is nagy építménynek számítanak, és igen, itt már használjuk a jövő technológiáit, többet az egyetemmel közösen, most például Tamással van egy ilyen pici pilotprojektünk, hogy toronydaruknak a mozgását fogjuk egy ilyen speciális GPS-szenzorral vizsgálni, tehát a kivitelezésben is egyre inkább megjelenik a jövő és a digitalizáció, viszont az épület monitoring ebből a szempontból előjár. Gondolok itt arra, hogy a létesítmény üzemeltetés, hogy mikor kell bizonyos gépeket karban tartani, izzókat cserélni, hogyan lehet egy jó hőmérsékletet beszabályozni, ebben már a digitalizáció a mindennapjainknak a része. Tehát egy modern irodaházban ezeket a technológiákat nap mint nap használják, csak nem biztos, hogy erről a felhasználó értesül vagy gondol rá.
És ezt hogyan képzeljem el? Tehát úgy, hogy az irodaházban minden sarokban van egy szenzor?
Az túlzás, hogy minden sarokban van egy szenzor, de azokon a legfontosabb pontokon, ahol a hőmérsékletet, a belső légáramot mérni kell, lehet mérni, hogy mennyi a ki és a belépő levegő mennyisége, mennyi annak az oxigén és széndioxid tartalma, mennyire elhasznált a térben a levegő, és akkor ezeket az adatokat például felhasználva sokkal jobban be lehet állítani a benti levegőnek például a minőségét egy épületen belül. Ilyenekre kell gondolni, de ma már egy modern gépészettel belső téren rendelkező épületben rengeteg szenzor van, amik nyilván rejtve vannak a felhasználók szemei elől.
Egy kicsit az a példa jutott eszembe, hogy az emberi test is folyamatosan monitorozza a saját állapotát, és mint ugye én biológus vagyok, tehát hogy ezért engem ez elképesztően inspirál és motivál, hogy látom, hogy te jó ég, ezt most már emberi építményekben is meg tudjuk valósítani. Ez a digitális ikerpár, meg ez a folyamatos szoftveres modellezés és monitorozás, ez roppantul érdekel még. Ugye itt van egy ilyen szakszó, amit én így kiírtam, hogy building information modelling. Erről mit kell tudni, Tamás?
Tehát a Building Information Modeling, ezt mi BIM-nek szoktuk rövidíteni, és ahogy Attila utalt is rá, mi ezt építőmérnökként nem épületnek, hanem építménybe kiterjesztjük, hogy nem csak épületre, hanem az építményekre is jó, és nem csak modeling, hanem management, és erre már előbb utalt Ádám arra, hogy az üzemeltetésben, szervezésben is ugye ez segíthet. Az érdemes ezt definiálni talán, mert ha elmegyünk egy építőmérnöki konferenciára, vagy cikkeket olvasunk, az ipartól mindig azt halljuk, hogy kiképezi a BIM szakembereket, és a felsőoktatás, a BME ráállt erre az útra, és az utóbbi 2 évben BSC-ben specializációs szinten oktatunk BIM ismereteket alapszakos hallgatóknak, MSC-ben új építményi informatikai mérnökképzésünk indul, és beindítottuk idéntől a BIM szakmérnöki képzésünket. Tehát mi a BIM? Régen ugye 2D-s terveken, papírokon terveztük a házakat, de olyan sok szakágnak kell együttműködni építőmérnökökön kívül egy ilyen nagy házban, ahol Ádám is most Ádámé dolgoznak a MOL toronynál például, ugye építészmérnökök, épületgépészet, épületvillamosság és a még pici informatika, meg menedzsment rendszereknek az üzemeltetői dolgoznak. Ezeknek mind egy térbeli modellben, egy virtuális modellben, és az a szó is előbb elhangzott Attila, hogy a digitális másában az épület virtuális mását felépítjük a tervezés során. Ezt használjuk, mindenki hozzáfér és valós időben követheti a változásokat. A kivitelezők a helyszínen adják a visszajelzéseket, hogy mit kell módosítani, azt módosítják. Egy falat át kell rakni, egy áttörést egy födémen, akkor a gépészetnek utána kell mennie, de már a gépészipar is rááll erre, hogy ő BIM-be adja ezeket, és a helyszíni szerelést is így könnyebben meg lehet oldani, hogy minél kevesebb emberrel tudjuk felépíteni azt az épületet, tehát nem leszünk 10 év múlva se többen, minél kevesebb emberrel, nagyobb automatizáltsági szinten kell megoldani. A BIM ennek az alapja, tervezésben, kivitelezésben, és ahogy előbb már elkezdtétek beszélni, az üzemeltetésben. Ha megvan egy ilyen modellem, akkor megvan a geometria, és megvannak az attribútumok is, minden geometriai elemnek milyen tulajdonságai vannak, ez nekünk a fűtésben, üzemeltetésben, takarításban, festésben, renoválásban, mindenhol segített a BIM, és mi ezt már oktatjuk a BIM-en.
Technológiailag minek kellett megtörténnie ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, és mi az, amit a jövő fog hozni?
Először is a mérnökök digitalizáció szintjének kellett talán elérni egy bizonyos szintet, áttörni egy bizonyos szintet. KED-ben, már KED rendszerekben ez a számítógépes rajzolás tervezésében már a 90-es elején Magyarországon is így csináltak mindent, de hogy ezt térbe lássuk, és minden szakág eljusson arra a szintre, hogy egy közös modellben lehessen kezelni meg, a kommunikációs, hogy ez felhőben lehessen kicserélni ezeket az adatokat. Utána a kivitelező is valamilyen formátumban meg tudja kapni, és ő például a mennyiség számításában, kimutatásokban hány darab ilyen mértékű ablakot kell jelenteni, tehát föl kellett ehhez fejlődnünk, és nyilván a szoftver oldalnak is, a technológiának, tehát mondjuk a nagy BIM szoftver fejlesztők, ezek csak a 2010-es években jutottak el olyan szintre, hogy már az ilyen nagy építmények kivitelezésénél már széles körben használhatók.
Tamáshoz csatlakozva, ugye emellett volt egy nagyon komoly hardveres fejlődés is az elmúlt 10 évben, tehát ma már el tudtunk jutni oda, hogy egy építéshelyszínen dolgozó előkészítő mérnöknek, építésvezetőknek, sőt művezetőknek is reális áron beszerezhetők olyan laptopok, tabletek, tehát olyan digitális eszközök, amivel ezeket a modelleket meg tudják nézni. Úgyhogy mi nálunk például ma már ez alapkövetelmény, a nagyobb épületeket nem is tudjuk megépíteni, hogy ne lenne egy ilyen 3D-s modellünk, ahol esetleg a kétdimenziós terveken nem látható részleteket háromdimenzióban meg tudjuk nézni, és arra is jók ezek a tervek, hogy a mi kivitelezés technológiánkat egyre jobban meg tudjuk tervezni. Ugyanis rendelkezésre egy olyan 3D-s alapmodell, amire pontosan meg tudjuk tervezni, mondjuk, hogy milyen daruk kellenek, hova állítsuk azokat a darukat egy épülethez, vagy most például a MOL toronynál, ott egy speciális kúszózsalozatot építettünk ki, amivel 140 méteres vasbeton szerkezetet építünk, és ennek a tervezése már teljesen háromdimenziós térben zajlott. Ott tudtuk megnézni, hogy működni fog-e, elférnek-e ezek az elemek, ezek a kétdimenziós térben, ezeknek a megtervezése is használata nagyságrendekkel nehezebb lett volna.
A jövő szerintem az is, hogy az építőgépek is számítógéppel vezéreltek lesznek. Tehát ma már egy útépítőgépet nem vezetnek feltétlenül egy aszfaltozó, egy finishert, hanem GPS irányítja őket. És az építményeknél is, épületeknél is, más szakterületeken egyre inkább nőni fog az automatizáció, hatékonyság növelés, amit Tamás említett, nincs több emberünk, hardveres igények, és a gépeket is ezek fogják vezérelni, ezek a modellek.
Reagálva erre, hogy az a pici pilot, amit most Tamással a MOL-on kezdünk, Tamás kollégáival, az pont erre van, hogy a toronydarukat elkezdjük mérni, hogy hogyan mozognak, mennyit emelnek, ezt pontosan megjelenítjük háromdimenziós modellben, és ugye ez már egy kezdése egyfajta automatizációnak, hogy erről adatokat kapunk, használjuk ezeket az adatokat, és előbb-utóbb például a toronydaruk is el fognak jutni oda, hogy azok kezelő nélkül, mint egy metró, fognak tudni az építési területen belül biztonságosan mozogni.
És tegyük fel, hogy már épül az épület, vagy az építmény, és a szerkezet alakul. Hogyan lehet azt ellenőrizni, hogy akkor ez valóban megfelel a terveknek? Mi az, ami ott történik?
Igen, tehát itt alapvetően lehet az épület geometriáját ellenőrizni, meg lehet az anyagokat ellenőrizni. Az anyagokat, hogy milyen beton érkezik, milyen vas, ezt a kivitelező külön monitorozzák, betonmintákat vesznek és így tovább, de az, hogy hova épül és milyen alakban épül, azt föl kell tudnunk valahogy venni. Nyilván itt térbeli nagy kiterjedésű építmények vannak, térbeli felmérési technológiákkal, a felszínről például jellemzően lézerszkenneléssel vagy fotókkal, tehát beszkennelik az adott helyiségeket, megnézik, hogy a fala helyén van-e síke, vagy a levegőből drónokkal, tehát például a Moltorennel is állandóan drónoznak a geodéták, és felülről is lehet monitorozni az előrehaladását nem csak az épületnek, hanem a depóknak, az építőanyagoknak, a logisztikai útvonalaknak, tehát ilyen virtuális pontfelhő áll elő, amiben mi aztán akár meg is rajzolhatjuk és ellenőrizhetjük, hogy a helyén vannak-e a dolgok, illetve az ütemezést is ellenőrizhetjük, hogy olyan ütemben halad-e az építkezés, ahogy mi azt elterveztük.
Ez akár nem is csak az építkezésben működhet, ez akár teljes gyártósorokat lehet így digitálisan követni, nem?
Természetesen, tehát a régészettől kezdve gépészetig gyártók bárhol használhatjuk, és ne felejtsük el, hogy nem csak új épületeket építünk, hanem rekonstruálunk meglévő épületeket. Ugye Budapesten nagyon sok értékes épület van, amik a renoválásánál ezeket fel kell mérnünk, és így lesznek bimesítve, így lesz meg az, hogy utána az üzemeltetésen rekonstrukcióval használhatjuk, hogy befotózzuk, beszkenneljük, levegőből fotózzuk őket, és így mérjük fel a geometriáját.
Nézzük kicsit a hallgatói oldalt, mennyire találkoztok ezekkel a csillogó tekintetekkel, és mennyire vesznek részt ebben, mikre vagytok a legbüszkébbek?
A hallgatóink, ugye a alapszakon nekünk 200 hallgatónk van, egy évben majdnem 80 van mesterképzési szakon, és külföldek is vannak, olyan 60-60-at veszünk fel, itt nagy növekedés várható egyébként az elkövetkezőkben. Az építőmérnöki szakma az olyan, hogy az első két évet azt azért végig kell küzdeni, számolni, át kell menni az alaptárgyakon, tehát kevés ilyen kreativitást élhetnek ki maguktól a hallgatók. Később viszont specializálódhatnak, és óriási az igény erre. Tehát azt látjuk, hogy ezen túljelentkezés van, és szűrnünk kell a hallgatókat, hogy ki az, aki ebből a BIM-mel foglalkozhat, mert ez limitálni kell, mert a laborkapacitásunk is meghatározza. És a másik, amit az MSC a mesterképzésen indítunk, a fejlesztő programozó építőmérnök, az IT kompetenciákat, az egyszerűen az ipar annyira honorálja, hogy muszáj, hogy oktassuk a programozást, a fejlesztést már építőmérnökként is. Tehát rég nem arról van szó, hogy mi statikusokat bocsátunk ki, amellett, hogy útépítő mérnökök meg földmérők, hanem a IT kompetenciákkal rendelkező mérnököket.
Ádám?
Ez annyira igaz, amit Tamás mondta, hogy én nekem is, ugye én építőmérnökként végeztem, Tamás is oktatott, Attila is oktatott még annó, tehát hogy még fiatal oktatók voltak.
Most kedves hallgatók, a büszke csillogó tekinteteket látjuk.
Én büszke vagyok, hogy ők tanítottak engem, tehát fordítva is igaz, hogy azért mind a ketten dékán helyettesek, hogy el kellett végeznem az utóbbi két évben olyan adatelemzéssel, data science-sel, programozással kapcsolatos iskolákat, mert ahhoz, hogy a saját cégemben vagy az iparban fejlődni tudjak, megértsem az új technológiákat, ezeket a kompetenciákat hozzá kellett tanulnom a meglévő ismereteimhez. Az már egy nagy szerencséje a most hallgató diákoknak szerintem, hogy ezt az egyetemi kereteken belül el tudják sajátítani, és ez egy nagyon fontos dolog, mert valahogy a jövő úgy fog kinézni, hogy ezeket a házakat vagy építményeket ezeket meg fogjuk tervezni, és meg fogjuk építeni a virtuális térben, és ezt utána követni fogja egy megvalósítás azon a területen, ahol ennek föl kell épülnie. De ez rengeteg digitálisan nagyon képzett mérnökkel. Ennek pedig mi az oka? Az, hogy csökken a munkaerő, nagyon drága a munkaerő, tehát meg fogja érni az, hogy jól képzett mérnökök kitalálják annak az építménynek a legkevesebb munkaóra ráfordítással, legkevesebb anyag ráfordítással kitalálható, megvalósítható megoldását tulajdonképpen, és ezt fogjuk majd megépíteni az építési helyszínen.
Úgy érzem, hogy a hallgatók lelkesedése, az oktatók lelkesedése, az hat az iparra, az ipar meg visszahat a hallgatókra, tehát hogy ez eléggé kölcsönös együttműködésnek tűnik.
Szerintem jó fázisban vagyunk most. Tehát az építőipar azért mindig lemarad egy picit a digitalizációtól. Tehát amit beszéltünk, gyártósorok figyelése, digitalizáció, ugye gépészetünk, autóiparban, azért ott látjuk, hogy mennyi robot dolgozik mondjuk egy autógyárban. Az építőipar az ugye lemaradva, de követi. Nyilván a gyártott termékek ismétlés száma nem ugyanaz, de akkor is egy általános módszerrel halad az ipar, mi megpróbálunk hallgatókkal, oktatással követni, de ami fontos, ez az innováció, hogy együttműködjünk a cégekkel.
Szóval ipar és az oktatás együttműködése ezek szerint virágzik. Mi az, amire ti a legbüszkébbek vagytok, és ennek mi igazából a hosszú távú haszna?
Ezek a képzések, amiket említettünk, amiket most alakítottunk ki, ezeket már mind az ipar bevonásával alakítottuk ki. Tehát nem csak meghallottuk a publikációban, konferenciánkon, hogy mit vár az ipar, hanem amikor ilyen képzéseket megcsináltuk, akkor egyenként megkérdeztük a vezető cégeket, vezető szoftvereseket, vezető üzemeltetőket, szakembereket, hogy mi az ipar elvárása, beengedjük az oktatásba, és itt nem csak vendégelőadásokra kell gondolni, hogy mondjuk Ádám eljön nálunk tart egy pár órát, hanem ők fogadnak hallgatók a szakmai gyakorlóhelyként működnek, és nem csak nyári gyakorlatra, hanem fél év közben is kooperatív képzés keretében vannak olyan kompetenciákat, melyek a hallgatók úgy, vagy még jobban el tudnak sejteni az iparban, és mi ezt tudjuk kredittel jutalmazni, tehát ha meggyőződünk róla, hogy mit tanul az adott helyen, vagy adott tárgyban, nem kell ezt a házit megcsinálni, mert oda elmegy és megcsinálja. És az ipart nem csak szakdolgozat, meg diplomunk a konzulensként vonjuk mélybe, hanem korábbi szinteken, projektfeladatoknál az ipar adjon feladatot a hallgatónak, együtt dolgozik egy ipar ipari partnerrel egy egyetemi oktató, akkor egymástól tanulnak, és így egy sokkal szorosabb szimbiózis van az ipar, ami szerintem korábban hiányzott, sokkal gyorsabb visszajelzések jönnek. Ők is megtanulják, ugye mi azért kutatóegyetemként nekünk nem csak azt kell megmondani, azt szoktuk mondani, hogy mire van szükség az építőiparnak 2 év múlva, hanem 10 év múlva, 15 év múlva, mik a trendek, mik a fejlesztési irányok, mert nem a BIM-nél állunk meg, hanem a digitális ikrek, parametrikus tervezés, meg a fejlesztésben lévő lehetőségek. Az ipart meg ez is érdekli, hogy a BME-n milyen kutatások folynak.
Ha már hoztad a jövőképet, kicsit menjünk bele ebbe, hogy mik ezek a trendek.
Szerintem itt a BIM-nél, ami alapvető trend lesz, a szenzorokat most az előbb úgy mondtátok az üzemeltetésnél, az kivitelezések is fel lesznek szerelve szenzorral, és valós időben fogjuk lekövetni azt, akár több drónnal, akár több szenzorral, kamerával, hogy hogy épül az épület, és fél órán, órán, fél napon belül lesz visszajelzés, és a mérnök a számítógépet látja, hogy hoppá, itt most valami nem stimmel. A másik, ami még nagyrási felelős van, az üzemeltetés során használni ezeket a rendszereket, ilyen épületmonitorási rendszereket. A tervezés az előbb mondtam a parametrikus tervezés, az meg a tervezésnek az automatizálását, mert tehát azért a mennyire lehet ugye különböző peremfeltételekben automatikusan terveztetni egy szerkezetet. Tehát ezt tudja mondjuk a parametrikus tervezés. Ez már kicsit belterjesebb, meg nem annyira látványos, de az anyag optimalizálásban azért nagyon sokat lehet ezen kaszálni.
Rácsatlakozhatok erre a mesterséges intelligencia alkalmazásra. Tehát, hogy mondjuk a tervezés, automatizálás is úgy tud működni, ha intelligens szoftverekkel felruházzuk őket azokkal a tudással, ami az építőmérnökök fejében van. Tehát egyre több olyan projektünk van, ahol támaszkodunk ezekre az informatikának egy különleges ága, deep learning, mesterséges intelligencia, szerintem el fogunk jutni oda néhány éven belül, hogy egy jelentős támogatást adnak majd a mérnököknek ezek a rendszerek.
Tudsz konkrét példát is mondani?
Van nekünk, például a Komáromi hídon van egy ilyen rendszerünk, tehát ott például az áthaladó autók tömegét, ugye tengelyterhelését nem tudjuk közvetlenül meghatározni, rengeteg szenzorunk van a hídon, amik egy összetett adathalmazt képeznek, rengeteg adattal másodpercenként, mondjuk 10 adattal, és ezekre ráengedünk egy olyan mesterséges intelligencia algoritmust, amik a görbék lefolyásából nyilván megtanítottuk őket bizonyos alapterhelésekre, de ebből vissza tudja fejteni, és ki tudja találni. Ezt nem lehet konkrétan meghatározni, kell hozzá egy ilyen mesterséges intelligencia algoritmus.
Ezek a szenzorok azért kellenek a építőipari kivitelezés vagy a megvalósítás folyamán is, mert amiben nagyon le voltunk maradva, az az adat. Tehát azért vannak gyártósorok ma sokkal jobban digitalizálva, mert a 20. század eleje óta ezeket a gyártósorokat először papíron, majd valamilyen számítógéppel, szoftveresen tárolták az adatokat. Hány terméket gyártottak, milyen pontossággal, hányszor volt leállás, az építőipar ebben volt nagyon nagy lemaradás, mert nem gyűjtött adatot. Tehát az egyik probléma, amit meg kell oldani, hogy gyűjtsünk adatot, és aztán just in time gyűjtsünk adatot. Ja, én például az elmúlt 2 évben már több cikket olvasok a AI meg a deep learning területéről, mint a saját szakmai területemről, és például az egyik ilyen képzésemben az én házi feladatom az volt, egy műszaki egyetemről kapott adatsorból, betonszilárdságot becsültem előre deep learning módszerrel. Tehát, hogy az egyetemnek voltak próbakockai, rengeteg törési eredményei, és a beton az egy ilyen receptúra, mint egy sütemény, az úgy áll össze, meg kell keverni, de egy nagyon fontos paraméter a szilárdsága. És akkor meg lehet ezt becsülni, és nyilván itt is mi a cél, hogy minél kevesebb anyagból, minél olcsóbban, minél a környezetet minél kevésbé terhelve állítsuk elő ugyanazt a végeredményt. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy ez most nagyon bejött az építőiparba, és ez a következő 5-10 évben drasztikus változásokat fog hozni, és ide kapcsolódnak még ezek az IoT, ugye ezek az internet alapú, interneten kommunikáló eszközök, szenzorok, ezek is hatalmas fejlődésen mennek keresztül, nagyon olcsók, ma már 1-2 dollárért lehet ilyen eszközöket kapni, és ezért el fognak terjedni az építőiparban, ezeknek kell megtalálni a különböző szenzoroknak a legjobb, legmegfelelőbb felhasználási területét, felhasználási pontját.
Tamás?
Igen, itt elhangzott a hatékonyság, és erről sokat beszélünk, ugye minél kevesebb munkerővel, minél kevesebb pénzből akarjuk nagyobb minőségben építeni, de Ádám mondta a környezetvédelmet, az építőiparnak erre is a hulladékgazdálkodásra, a környezetvédelemre reagálnia kell. Az előregyártás ennek lehet egy kulcsa egyébként, hogy minél kevesebb társadalmi kárral, hogy zavarjuk őket ott például a nagy építkezés helyszínen a sok teherforgalommal, minél inkább a gyárakban, és itt nem a paneli épületekre kell gondolni, előregyártott vasbetonelemekkel, acélelemekkel, és a helyszínen minél inkább az összeszerelés folyjon. Ebben még óriási potenciál van. Itt érezzük még azt, hogy azért mondjuk az északi országokhoz képest lemaradtunk, tehát ebben még van potenciál Magyarországon, és ezt kell követni a képzésnek is.
És mit kell ahhoz, hogy ez megtörténjen, hogy ez folyhasson?
Szerintem az alapvetően egy valamiféle kivitelezési kultúra, hogy ez változzon, a gyárak sincsenek meg, és az alapvető, hogy a BIM-nek, annak országos szinten, ennek a BIM-nek digitalizációnak el kell terjedni ehhez. Az acélgyártásban ez működik, tehát ott mindenképpen megvan már. Vasbetonnál nem, ugye ez egy másfajta anyag, ezért kevésbé mérhető, kevésbé exakton a geometriáját nehezebb megfogni. Nem vagyunk még erre felkészülve egy gyártói szinten, hogy ilyen nagyobb épületeket így építsünk fel. A technika szerintem megvan egyébként, szerintem a szaktudás és tapasztalat talán kevesebb van, mint mondjuk északi országokban, de e felé tartunk.
Igen. Még annyit talán, hogy a versenyképesség növelése. Tehát egy nagyvállalatoknak, ahol Ádám is dolgozik, ez az elsődleges céljának kell lennie, hogy ilyen szinten dolgozzanak a jövőben. Nyilván van nálatok innovációs igazgatóság, ha jól tudom, tehát ezek a vállalatok tesznek azért, de hatékonyan, aktívan tenni kell forrásokat beleölni, hogy ez működjön, és támogatni a képzést is.
Ugye ahhoz, hogy ez így beinduljon, kell egy piac. Tehát kell egy olyan stabil piac, amin a nagy szereplők hosszú távon látják, hogyha versenyképesek, innovatívak, akkor azon meg tudnak élni, érdemes beruházni. Ez mondjuk az elmúlt 10-15 évben, itt az elmúlt 10 a válság után kezd kialakulni, hogy van egy nem mondjuk plusz-minusz 50%-ot egyik évről a másik évre ingadozó piac. És ez azért látszik, hogy itt kialakultak most már olyan cégek, akik innoválni akarnak. Mi is létrehoztunk egy vasbeton előre gyártó üzemet állami támogatással az elmúlt két évben, és ott innovatív előregyártási technológiákat szeretnénk megvalósítani. Nyilván ez nagyon sokat kell tanulnunk, de pont ezért jó, hogy van egy egyetemi háttér, tehát szerintem még visszatérve erre az ipar egyetem kapcsolat egyensúlyra, ez akkor működik jól, hogy ha mi ipari szereplőként bemegyünk, és ott mi egy interdisziplináris tudást kapunk. Ma már nagyon sok probléma, amivel bemegyünk, az nem oldható meg az építőmérnöki kar keretein belül, mert lehet, hogy kell olyan szoftveres, villamosmérnöki tudás, de az egyetemen ez mind megvan, integráltan megvan, nem kell négy céghez elmennem, jó kapcsolatban vannak egymással a karok, és komplex segítséget tudunk kapni. És ugye, ha ez pénzügyileg megtérül a vállalatnak, megtérül az egyetemnek, akkor ugye a vállalat újra tud innoválni, újra el tud menni az egyetemre, az egyetem pedig ezt olyan alapkutatásokba tudja fordítani, amik 10-15 év múlva hozzák meg azt az eredményt, amire az iparnak szüksége van. Tehát én magamban ezt az egészséges együttműködést valahogy így tudom vizualizálni.
Itt Tamás és Attila is lelkesen bólogatnak, és ez interdisziplinaritásra, ki tudtam mondani az ott, azért még rákérdezek, hogy ez valóban úgy látszik, hogy fontos, és működik is.
Abszolút. Adás elején elhangzott példa a Komáromi híd, meg ahhoz kapcsolódó pályázat, ott a BME két kara, villamosmérnöki kar és az építőmérnöki kar dolgozik szorosan együtt. Tehát sok olyan pályázatunk, konkrét munkánk van, ahol valóban együtt működünk kutatási projektekben.
És a képzésben is együtt működünk más karok, hogy a BME-n hagyományosan a matematikát, ugye a természettudományi kar oktatja, a gazdaság és humán ismereteket a gazdaság és társadalmi kar, de például az új képzésünkben nem csak mi építőmérnöki kar oktatjuk a hallgatókat, hanem építészmérnöki kar, a gépészmérnöki kar és a villamosmérnöki kar, villamosmérnöki és informatikai kar is oktatja. Tehát a legjobbaktól tanulják az informatikát, az épületgépészetet, épületvillamosságtant, meg éppen az építési projektek szervezését. Tehát képzéseken belül is megtörténik ez az együttműködés.
Elképesztően lelkesítő ez a folyamat, és ez a beszélgetés is az volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ha azt mondom wheat, az angolul búzát jelent. Viszont ha azt, hogy V-Heat, az már egy új, magyar, műegyetemi elmékből kipattant termékneve. Csanádi Dániel PhD hallgatót kérdeztük az új hőszigetelő anyagról, amelyet fejlesztenek.
Teljesítményben el tudjuk érni azt a szigetelő képességet, mint a mesterséges anyagok. Mi ezt egy környezetbarát alternatívába tudjuk biztosítani. A szalmát használunk alapanyagként, ennek az alapanyagnak használjuk ki a tartalékait, amit jellemzően nem szoktak, csak természetes állapotban, úgy, ahogy összegyűjtik a szántón, bevállázzák és összeknek rakni a házakra, mi ezen fejlesztettünk. A vizsgálatok megvannak, ezeket kell majd eljuttatni az illetékes hatósághoz, ami az EMI, és utána lesz hivatalosan is termék. De először még le fog menni egy pilot projekt, ahol egy 100 négyzetméternyi falat fogunk bele szigetelni, és ezt fogjuk mérni.
A csapat minden tagja kötődik a műegyetemhez.
Van két kollégám, ők adjunktusok az építőanyagok és magas építés tanszéken, illetve van egy MSC-s srác, illetve vagyok én meg doktorandusz vagyok.
Az már most a termékfejlesztés fázisában látszik, lesz kereslet a termék iránt. Sőt, már van is.
Sok befutott, és sajnos most úgy állunk, hogy a gyártás az most fog kezdődni a pilot projekthez. Ez egy jóval egyszerűbb, kisebb költségvetésű gyártás lesz még, mint amit utána tervezünk. És így sajnos vissza kell mondanunk a megrendeléseket egyelőre, pedig már így 12 házra lenne előrendelés. De nem tudjuk behozni magunkat, mert kéne mögé pénz fedezet, hogy be tudjuk pörgetni a gyártást, de minden befektető arra vár, hogy legyen meg a pilot projekt, az első ház, ami ezzel be van szigetelve, és a valóságba teszteljük, nem laboratóriumba. Na és akkor így jön ki ez a 22-es csapdája, hogy valakinek engednie kell, ebben az esetben mi engedtünk, megoldjuk azt, hogy be legyen szigetelve egy ház, persze hosszabb idő lesz legyártani, de utána már akkor a befektetők is úgy állnak hozzá, hogy szívesebben társulnak velünk.
Az InnoSapiens podcastet hallottátok. Ezt a műsort azért indítottuk el a Műegyetemmel közösen, hogy megmutassuk, mire képes a tudomány és a piac együttműködése. Hogyan lesz egy ötletből mindenki számára hasznos újítás? Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a lejátszókban, és meséljetek rólunk másoknak is. A műsor téma szakértője a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A szerkesztő Maronics Kriszta. A gyártásvezető Grőgerdia, az utómunka és zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Jós Andreát és az InnoSapiens podcastet hallottátok. Ne felejtsétek, alkotni erő!
Az InnoSapiens a Műegyetem jövőformáló podcastjének létrejöttét a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap támogatta. Beton Studio.
Ez egy Beton podcast.